Hallgassuk meg Isten igéjét, Márk evangéliuma 10. részéből, a 13-tól a 16. versig. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, mármint Jézushoz, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Mennyire szép ez a történet, kedves testvéreim, mennyire meghitt gyermekek, Jézus, áldás, ölelés, mi kell még? Egy ilyen fázós és hideg vasárnap délelőttön. De örülnénk, ha ezen a vasárnapon túl tudnánk jutni a történetnek ezen az édességén, ezen a szépségén. Két dolog forgott bennem, amikor erre a mai vasárnapra készültem. Az egyik, hogy mennyire sok szó esett az ünnepekben a gyerekekről. Nagyon sok szó esett erről, valahogy ez így alakult most idén, az elmúlt vasárnapokon, még az ünnep előtt is Áron a 127. Zsoltáról beszélt, és külön kiemelte, és viszonylag sokat beszélt arról, hogy mit jelent, hogy az anyamé gyümölcse jutalom, mit jelent, hogy Isten áldása a gyermek, mit jelent, hogy ez a jutalom, ez elsősorban, és ez az ajándék, ez te vagy, a környezetednek, a világnak, Isten megalkotott téged, mint az ő gyermekét. Aztán, ha még velünk van a karácsonyi ünnep, a karácsonyi történetekben nagyon-nagyon sok gyermek, nagyon sok kisgyermek szerepel. A gyermek Jézust látjuk sok oldalról, ott van Keresztelő János, látjuk őket a történetekben még magzatként, és aztán megszületve is. És az ünnepnek az egyik központi képe a jászolban fekvő gyermek, a kisgyermek, aki védtelen, akinek menekülnie kell, mert Heródes halálra üldözteti őt. Szóval ez a történet így kapcsolódik egy kicsit a karácsonyhoz, hogy itt Jézust látjuk már felnőttként, és gyerekeket ő körülötte, ahogy gyermekeket ölel magához. A másik gondolat pedig, ami nagyon velem volt a készülés kapcsán, hogy 31-e van vasárnap délelőtt, de már egy kicsit itt az óévben vagyunk. És délután lesz majd óévi istentiszteletünk, és akkor fogunk egy kicsit mélyebben reflektálni az évre, visszatekinteni erre, számot vetni. De mégis már ezekben a gondolatokban mozgunk. Hogyha valaki bármilyen hírportált megnyit, akkor már minden erről szól, természetesen semmilyen más hír nincs, mint az, hogy mi történt ebben az évben, összefoglalók az elmúlt évről, mi lesz az elkövetkezendő évben, és így tovább. Szóval nem tudom, hogy mennyire van veled a karácsony még, ahogy itt ülsz, mennyire eleven benned mindaz, ami az ünnepben történt, akár amit kaptál, vagy ami hiányzott, vagy mennyire vagy ebben az évzárásban benne, számot vetsz az elmúlt évvel, és előre tekintesz az előttünk lévőre. Akárhogy is, de így ebben a helyzetben szólít meg bennünket ez az ige. Szeretném, hogyha közel engednénk magunkhoz ezt a történetet. Két dologról szeretnénk most beszélni nektek. Az egyik, konkrétan a történet és a történések a különböző szereplőknek az oldaláról, a másik pedig az a tanítás, amit ezen keresztül Jézus átad ott a hallgatóinak, és most nekünk is. Akik gyakran forgatják a Bibliát és ismerik a bibliai történeteket, azoknak a számára nagyon nehéz, és szerintem egy kicsit, akár még egy kísértés is lehet, hogy egy történetet nagyon egyszerűen átfussunk, átszaladjunk. Elolvassuk a Bibliából a történetet, hogy halljuk, ja, igen, ezt ismerjük, tudjuk, igen, ennek a történetnek is minden elemét, jönnek a szülők, hozzák a gyerekeket, tanítványok nem engedik, Jézus azt mondja, hogy jó, de engedjétek hozzám, oda engedik, megáldja őket, és kész vége. Ismerjük ezeket a történeteket, és nagyon sokszor a felszínén maradunk azért, mert a történetnek csak tényleg az ismerete, a kognitív része marad meg. De gondoljátok csak el, hogy ez a történet is ott és akkor egy teljesen valós szituációban zajlott le. Egy teljesen valós szituációban különböző szereplőkkel, különböző utakon odaérkeztek, és létrejött a találkozás. A találkozás, amiben mindenki valós volt. Ez nem egy példatörténet, nem egy olyan történet, amit néha látunk az Újszövetségben, hogy Jézus elmond egy példázatot, hanem ez egy élő, valós találkozás volt, ott és akkor. Nem tudom, ki látta a 8 tanú című filmet, ami egy olyan helyzetet dolgoz fel, egy támadásnak, egy terrortámadásnak a története, amit 8 különböző szempontból írnak le és jelenítenek meg. És a történet úgy zajlik, és a film készítői úgy dolgoznak, hogy ugyanazt a történetet 8 különböző megközelítésből gyakorlatilag 8-szor egymás után láthatjuk. És ahogy egymás után bomlik ki a történetnek a különböző mélysége, a 8 különböző megközelítésből úgy értjük meg, nem akarom lelőni előre az egészet, de úgy értjük meg, hogy ez az egész teljesen másról szól, mint azt elsőre az ember gondolta volna. Miért hoztam ezt most be? Azért, mert szeretném, hogyha a történet 4 szereplőjének a szemszögéből egy picit beleengednék magunkat abba, hogy hogyan is nézett ki ez a találkozás. Tegyünk most erre egy kísérletet, és próbáljuk meg ezt. És engedjük bele magunkat abba, hogy a 4 különböző szereplő, a 4 különböző csoport, aki megélte ugyanazt a találkozást és ugyanazt a helyzetet, vajon mit élt meg, és mit láthatott ebből az egészből. Azért is érdekes, mert ugye a mi szemszögünk az egy 5. szemszög, mi kívülről látunk rá erre a történetre, de ott ennek a 4 csoportnak, ennek a 4 szereplőnek megvolt a saját megközelítése. Kezdjük a szülőkkel. Szülőnek lenni és gyermeket nevelni nagyon nagy kihívás, és ez egy közhely volt ez a mondat, de ebben a korban más miért volt kihívás, mint ami miatt ma. A gyermeknek a helyzete, a gyermeknek az értéke teljesen más volt, vagy több mindenben más volt, mint manapság. Mert miközben, ahogy a Zsoltárból is említettem már, az anyamé gyümölcse óriási jutalom volt, és a meddőség egy óriási büntetésnek számított abban a korban, azzal együtt a gyermekségnek és a gyermekkornak nem volt akkora értéke, mint manapság. Nem volt annyira felbecsült. A gyermeknek a lénye, a gyermeknek a személye nem volt annyira jelentős, mint amennyire ma. Ugyanakkor szülőként egy nagyon nagy bizonytalanságot jelentett, hogy egy olyan korról beszélünk, az ókorról, amikor az egészségügyi helyzettől kezdve a biztonságon át nagyon sok minden közvetlenül veszélyeztette a gyermeknek az életét és a helyzetét. Ha ma valakinek gyermeke születik, és ez a gyermek éppen egészségesen megszületik, akkor elég jó esély van arra, hogy ez a gyermek szépen felnő. Megkapja megfelelő ellátást, hogyha beteg, akkor van hova vinni, orvoshoz, jobbnál jobb gyógyszerek vannak, amivel meg lehet gyógyítani. Hogyha egy olyan országban él, akkor még iskolában is járhat és tanulhat. De ebben a korban sokkal másabb volt a gyermeknek a helyzete. Gondoljuk csak el, hogy szülőként mennyire sokszor át kellett élni a magas csecsemő vagy gyermekhalandóságnak a veszteségét, és sorolhatnánk tovább. A szülőnek tehát nagyon fontos volt, hogy a gyermekét nem csak biztonságban tudja, és megadja neki azt, amire ő képes, hanem valamilyen pluszt adjon ehhez, és valamilyen módon az ő gyermeke jövőjét biztosítsa, és az ő gyermekének mindent megadjon, amire szüksége van. És egy ilyen dolog az, amit a szülő megadhat a gyermekének, valami plusz, valami többlet, az áldás, az Istentől jövő többlet, az az áldás, amit feltehetően ezek a szülők érzékeltek Jézus jelenlétében. Nem tudni, hogy a szülők mit tudtak Jézusról. És valóban két irányba mehetne ez a történet, hiszen lehet, hogy egyszerűen csak ott volt Jézus, és egy spontán késztetésből fakadóan vitték oda a gyermekeiket, hogy megáldja őket. De könnyen lehet, hogy hallottak már a Mesterről, és tudták, hogy ez az ember különleges, és tudták, hogy az ő jelenlétébe valamilyen módon jó lenni. Mert ezek a szülők úgy döntenek és úgy határoznak, hogy a kor szokásaival, akár ellentétben, odaviszik ezeket a gyermekeket Jézushoz. És fogják őket, és a rabbinak, a tanítónak a közelébe akarják őt tudni. Picit gondoljunk bele, és érezzük bele magunkat az ő helyzetükbe, az ő elhatározásukba, az ő vágyaikba, az ő szükségeikbe. Nem egy opció volt ez, hogy hát milyen szép nap virrat fel, mi legyen ma, hát menjünk el, kérünk egy áldást ettől a tanítótól. Egy nagyon komoly helyzet volt ez. Feltehetően nagyon komolyan érezték a szülők ennek a szükségét. Nagyon erős volt az a hiány, amire Jézus jelenléte és az ő áldása válaszolt. A szülők tehát jönnek, és mit sem törődve akár az ellenállással, hozzák az ő gyermekeiket. Átélik talán ennek az egésznek a felelősségét, átélik ennek a súlyát, és hozzák a gyermekeket, hogy Jézus megáldja őket. Milyen öröm lehetett látni nekik azt, hogy ez megtörténik, ez a találkozás. És hogy minden tanítványi reakció ellenére a gyermekek eljutnak oda, és megkapják azt a többletet, amit a szülők vártak. Ráadásul a szülők feltehetően nem tudják, hogy ez az áldás, ez mennyivel több, mint amiről ők álmodnak, és amiről ők gondolnak. Ez tehát a szülők oldala. Lehet, hogy szülőként tudsz azonosulni különösen is ezzel a megközelítéssel, és ezt a történetet ebből a szemszögből nézed. A második szemszög és a második lehetséges megélése ennek a történetnek a tanítványi körnek a szempontja, és a tanítványi kör megélése. A tanítványi kör, aki körülveszi Jézust, és folyamatosan ott van mellette, és aki valószínűleg nagyon figyelnek rá, nagyon szeretnének őtőle tanulni, és ebben a helyzetben azt kell, hogy megéljék, hogy a mester körül kialakul egy kis zavaró tényező. Van valami zavar. Jönnek ezek a gyermekek, a szülők hozzák őket, és úgy tűnik, hogy a tanítványokban azonnal bekapcsol a védelmi funkció, és megpróbálják ezeket a gyerekeket innen eltenni, és megpróbálják őket eltávolítani. Nagyon könnyen megharagudhatunk a tanítványokra, hogy hát szegény gyerekek, miért nem engedik őket oda Jézushoz, de gondoljuk csak bele, és próbáljuk meg a tanítványok bőrébe beleképzelni magunkat. Ők, akik ott vannak Jézus mellett, és éltek abban a kultúrában, amiben éltek, ahol, mint már említettem, a gyermeknek a jelenléte, különösen egy rabbi körül nem volt kívánatos. Ezek a tanítványok nem szeretnék, hogy ott legyenek ezek a gyermekek. És azt élik meg, hogy valami zavar keletkezik a rendszerben. Akkor értjük meg az ő reakcióikat, és akkor értjük a történetet, hogy picit bele tudjuk magunkat helyezni az ő szerepükbe. Ők, akik ott voltak Jézus körül, nagyon szerették volna, hogyha egyrészt a mester figyelme rájuk is irányul, másrészt, hogyha a mester zavartalanul tudja végezni az ő feladatát, és tud tanítani. A tanítványok jelszava valami ilyesmi lehetett, hogy csak komolyan. Vegyük komolyan ennek az egész helyzetnek a súlyát. Nem lehet a mestert ilyen jelentéktelen dolgokkal zavarni. Nem lehet holmi gyerekekkel és gyerekes dolgokkal kizökkenteni őt, hanem arra van szükség, hogy bizony ezek az emberek távol maradjanak. Mert ez egy zavaró tényező. Zavaró tényező a gyerekekkel bíbelődni. Miért érdekes ez a számunkra? Talán azért, mert mi is kerülhetünk hasonló helyzetbe. Azt gondoljuk, hogy Jézus jelenlétébe, Jézus társaságába bizonyos dolgok, bizonyos emberek, bizonyos problémák beleférnek. És vannak olyan idők, amikor Jézus közelébe, vagy akár a gyülekezet közösségének a közelébe, vagy Isten ügyébe, bizonyos kellemetlen zavaró tényezők, vagy kellemetlen és zavaró emberek nem férnek bele. Nézzük a harmadik megközelítést, a mestert. Nagyon érdekes, és lehet, hogy ő tűnik a legpasszívabbnak ebben az egész történetben. A mester az, aki tanít, és gyakorlatilag ő hozzá csak oda viszik a gyermekeket, és ő neki csak jelen kell lennie és figyelnie. Nem tudom, elgondolkoztattok-e már ilyesmin, hogy a mester vajon tudhatta-e, hogy gyerekeket fognak hozzávinni. Látta előre a jövőt? Volt-e lehetősége arra, hogy ez megtörténjen? Szerintem nyugodtan fel lehet venni azt a telefon, nyugodtan menjél ki, vagy kapcsolod le. Jó, nyugodtan, ne szólj meg többször. Megvárjuk, jó? Semmi gond. Igen, igen, rendben, nyugodtan, nyugodtan. Szóval, visszatérünk a történetünkhöz, utána várunk majd vissza. Visszatérünk a történetünkhöz, szóval a harmadik, a mester. Próbáljunk visszahelyezkedni, visszajönjünk időben. Tanítványok voltak, a gyerekek voltak, akkor már a szülők, és most én a mester. Mit tesz Jézus ebben a helyzetben? Tényleg érdekes az a kérdés, hogy vajon Jézus tudta előre, hogy ez fog történni. Várta-e már ezt a találkozást, vagy ilyen szinten ő sem látta előre, hogy mi fogja őt érni. Ami biztos, hogy ebben a helyzetben Jézusnak a szíve mélyéről jön az, ami az egész tanítása és az egész lénye volt, ez pedig a befogadás. A mester mind arról, amiről tanította az övéit és a tanítványokat, annak a mélye, annak a lényege az volt, hogy az embernek szüksége van Istenre, és ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ahogyan Jézus ott volt, az ő szíve mélyéről, mindenféle módon, a tanításon keresztül, a cselekedeteken át, ez a befogadás áradt. És ez volt az, ami itt ebben a helyzetben is megnyilvánul. Gondoljuk csak el, és ha nem nehéz, próbáljunk belehelyezkedni Jézusnak a helyzetébe, hogyan ülhetett ő ott, amikor meglátta ezeket a gyermekeket. Szenteste, és aztán az ünnepben máskor is énekeltük ezt az éneket, a más volt, mint mi kezdetű dalt, ami új volt a gyülekezetnek, aminek van egy ilyen sora, hogy ő is volt gyermek. Jézus is volt kisgyerek, és átélte, hogy mit jelent gyereknek lenni. Képzeljük el, hogy Jézus ott ül, és látja azt, hogy a szülők hozzák oda a gyerekeket, és elképzelhető, könnyen elképzelhető, hogy eszébe jutott, és ott volt előtte, hogy mit jelent gyermeknek lenni ebbe a korba. Lehet, hogy nem gondoltál még bele, de Jézus nem úgy ült ott, mint egy szent, mint valami tökéletes, makulátlan ember, aki Isten is itt lebegett kicsit a föld fölött, hanem ő emberként, emberi testben ült ott. Emlékei voltak a gyermekkorról. Valakivel beszéltem a héten annak a kapcsán, hogy lehet túlélni egy olyan időszakot, amikor egy kisgyereknek jön a foga. És mondtam, hogy hát elég kemény, de ne félj, vége lesz. És aztán a beszélgetésünk végére valahol odajutottunk, hogy igen, Jézus ezt átérzi. Mert valószínűleg ő is volt ebben a helyzetben. Szóval meglátja Jézus a gyermekeket, és feltételezem, hogy nem felejti el, hogy igen, mit jelent gyereknek lenni, betegnek lenni, kiszolgáltatottnak lenni egy ilyen korban. És ebben a helyzetben Jézus az Isten, Jézus az ember felismeri, hogy mennyire szükség van arra, hogy ezek a gyerekek átéljék a befogadást, és hogy áldást kapjanak. És ezért kiált fel, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert itt van a helyük, nálam van a helyük. Ne tiltsátok el tőlem, nem ez az út. Át kell, hogy hágjuk a kornak a szokásait, mert nekik mérhetetlenül szükségük van rám. Persze ugyanúgy, amint nektek. Nem tudom, hogy hogy ült ott Jézus, de valószínűleg megérezte, hogy ideje van az ölelésnek, és ideje van az áldásnak ebben a helyzetben. Negyedik megközelítés, és a negyedik szereplője a történetnek pedig maga a gyermek, maguk a gyermekek. Az a görög szó, amit itt a gyerekekre használnak, az azt jelenti, hogy valószínűleg egész kicsi gyerekekről van szó. Lehettek karunülők, de maximum ilyen 7 évesek lehettek körülbelül. Kicsi gyerekekről van szó, akik azért valljuk be őszintén, a világból még nem túl sok mindent érzékelnek. A környezetüket látják, a környezetüket ismerik és értik, de a saját világukban élnek. Egészen máshogy érzékelik az arányokat, egészen máshogy élik meg, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Egészen más magyarázatot találnak a világ történéseire. Hát osszam meg egy közelmúltbeli élményemet, ami nagyon megerősítette és megmutatta nekem, hogy mennyire másként éli meg egy ennyi idős gyermek a valóságot. Van egy 5 éves gyermekünk, aki minden áron meg akar bennünket győzni arról, hogy bizony léteznek óriások. Mi vagyunk az emberek, mi vagyunk a kicsik, és nálunk sokkal nagyobb lények is léteznek ebben a látható világban, és kell, hogy legyenek óriások. És amikor egy ilyen mesét lát, akkor mindig elmondja, hogy látod, apa, léteznek óriások, és én próbálom őt meggyőzni arról, hogy óriások nem léteznek. Na most képzeljétek el, néhány hónappal ezelőtt utaztunk, és a budai várat láttuk, és azt mondta nekem, látod, apa, mondtam, hogy vannak óriások, ott laknak fönt. Ebben az óriási palotában élnek. És nem lehet őt meggyőzni arról, hogy ez nem igaz. Az ő saját kis világában megvan a helye mindennek, és az ő értelmezésében a valóság egészen más arányokat ölt, mint nekünk felnőtteknek. Ha nagyobb gyerekekről van szó, akkor is a valóság félelmetes, és minél kisebb egy gyermek, annál inkább rászorul a környezetére. Nem véletlen, hogy a történetben is azt láttuk, hogy a gyerekeket viszik Jézushoz. Ők kiszolgáltatottak ebben a helyzetben, tulajdonképpen passzívak. Ami nagyon szép, hogy ebben a helyzetben ezek a gyermekek azt kapják, ami az ő legmélyebb belső érzelmi szükségletük. Az ölelést, a közelséget és az áldást. Jézus nem elkezdi őket tanítani, hogy na gyerekek, tanítok nektek egy aranymondást. Na gyerekek, elmondom nektek, hogy miért kell jól viselkedni. Hanem fogja, és megöleli őket, és megáldja őket. Próbáljunk csak a gyerekek szemszögében lenni. Ez az áldás, ez a biztonság volt az, amire ők leginkább vágytak. Az a bizalom, ugyanis az az ős bizalom, amit a gyermek számára az édesanyja ad meg az életének a legkorábbi szakaszaiban, az igazából mind Isten felé mutat, és csak az Istennel való élő találkozásban élhető meg teljesen. És ez az, amit Jézus megad ezeknek a gyermekeknek. Nem tudom, milyen lehetett ott lenni Jézus közelében, Jézus ölelésében, de meg kell, hogy mondjam nektek, hogy egy kicsit irigy vagyok ezekre a gyerekekre. Hogy ott és akkor ezt a közelséget átélhették. Nézzük akkor, hogy mire tanít ezen keresztül Jézus. 3 dolgot szeretnék röviden elmondani. Az egyik az az, hogy ebben a helyzetben Jézus látja a tanítványokat is, és nem feledkezik el róluk. Látja a szülőket is, és mindenkit, aki ő hallgatja. És mint jó pedagógus, a legjobb a világon, azonnal elkezd tanítani ennek a kapcsán. hogy mit is kell ebből nekünk megérteni. Az első dolog és az első igazság, amit elmond, az az, hogy nézzétek, ilyeneké az Isten országa. Itt vannak ezek a kisgyermekek, és ilyeneké az Isten országa. Könnyen elképzelhető, hogy rájuk is mutatott, ilyeneké. Ilyeneké, akik bizony nem méltók az ilyen nagy dolgokhoz. Akik nem értek el, nem tudom, milyen teljesítményeket. Akik tehetetlenek és valamilyen módon kiszolgáltatottan élik meg ezt az egész helyzetet. Akik bizonyos értelemben lelki szegények, akiknek semmiük nincs. Akik még azt se értik igazából, hogy miről van szó. Így lesz az Isten országa mindazé, aki hittel megragadja azt. Aki hittel megragadja azt, hogy Jézus közelségére van szükség. Így lesz az Isten országa mindazoké, akik mernek és akarnak Jézus közelébe menni, és elismerik azt, hogy rá van szükségük mérhetetlenül, semmi másra, hogy bekerüljenek Isten országába. A feje tetejére állítja ezzel a korabeli logikát és értékrendet. Az Isten országa azé, aki emberileg esélytelen, akinek nincs kiérdemelt joga és semmilyen érdeme hozzá. Az Isten országa azé, aki mindent kap, és aki kiszolgáltatott, ezt ugyanis ajándékba kapja az Istentől. A második tanítás, aki nem úgy fogadja, mint ezek a gyermekek, az nem mehet be az Isten országába. Mert hogy rendben, hogy rámutat, hogy itt vannak ezek a gyerekek, akik nem tudnak tenni érte, és Isten ajándékba adja az üdvösséget az embernek. De mit jelent ez a motivációk szintjén? Nagyon élesen fogalmaz itt Jézus, aki nem úgy fogadja, mint ezek a kisgyermekek, az semmiképpen sem megy abba be. Elsőre nagyon sokan szokták úgy magyarázni, hogy Jézus itt a gyermeki ártatlanságról, a gyermeki tiszta szívűségről, vagy egyszerűségről beszél. De azt gondolom, hogy korántsem erről van szó. Tudjuk, hogy miközben a gyermekek látszólag ártatlanok, az eredendő bűn miatt az ember születésétől fogva Isten nélkül elveszett. Mire vonatkozhat ez, hogy úgy kell fogadni Isten országát, Isten dolgait, mint ezek a gyermekek? Egyrészt azt gondolom, arról a totális függésről van itt szó, amiről már az előbb szóltam. A gyermekek teljes mértékben függnek a szüleiktől, és az ember, ha ebbe a függésbe tud kapcsolódni az Istennel való kapcsolatban, akkor van jó helyen. Mit jelent ez a függés, főleg egy felnőtt embernek? Ezt nagyon-nagyon nehéz befogadni, és tényleg mélyen átélni. Hát annak az elfogadását, hogy tényleg mindenben, teljes mértékben Istentől függök. Még akkor is, hogyha képes vagyok dolgokat megtenni. Még akkor is, hogyha van erőm, ha vannak kapcsolataim, ha vannak erőforrásaim, ez mind-mind Istentől lévő ajándék, de végső soron teljes mértékben őtőle függök, és hogyha ő nem emel fel, mint egy kisgyermeket, ha ő nem könyörül meg rajtam, Jézus Krisztusért, akkor elvesztem, végem van, és menthetetlenül a kárhozatra jutok. Teljes függés. Aki nem ezzel a fajta gyermeki motivációval áll Istenhez és Isten dolgaihoz, az elveszett, és ez semmiképpen sem megy be az Isten országába. És valljuk meg, hogy ezt a függést nem lehet folyamatosan érezni. Az ember nem képes arra, hogy ez mindig jelen legyen az életében, főleg amikor jól mennek a dolgai. Ezért kell újra és újra visszafordítani a szívünket Istenhez. Ezt jelenti a megtérés, hogy amikor már azt gondoltuk, hogy megy ez nekünk, akkor térjünk csak vissza szépen ebbe a függő állapotba. Igen, Uram, de igazából tőled függöm. Ezt nagyon jól tudjuk érzékelni, mikor baj van, ugye? Mikor kicsúszik a talaj a lábunk alól, amikor nincs mibe kapaszkodni, akkor az ember nagyon könnyen tudja mondani, Uram, tőled függök. Mindenben tőled függök. Akkor is megtehetjük ezt hitből, szívből, amikor jól mennek a dolgaink. Másrészt, mit jelent ez, hogy aki nem úgy fogadja, mint ezek a gyermekek? Az úgy fogadja mindben, azt gondolom, ott van még a gyermeki, nem csak teljes függés, de teljes rácsodálkozás és elfogadás. El tudom képzelni, mint ezeket a kisgyermekeket Jézus megáldja, és hallják ezeket a szavakat, és isszák ennek a tanítónak a szavait, és kicsi gyerekként néznek föl rá, és számunkra teljesen valós, hogy minden, amit ő mond, az úgy van, ahogy ő mondja. A teljes rácsodálkozás és a teljes elfogadás, hogy igen, minden úgy van, ahogy te mondod. Ha van kisgyerek a környezetünkben, akkor ezt ismerjük. Amikor egy felnőttnek egy kisgyerek mindent elhisz, hányszor visszajönnek ezzel a felnőttek, és nevetnek azon, hogy bevette ez a gyerek, amit mondtunk neki. De tényleg mindent elhisz, és megint ez a motiváció a szívünkből. Hogyha el tudjuk hinni mindazt, amit Isten mond, mindazt, amit Jézus mond, teljes bizalommal, akkor miénk a mennyek országa? Próbáljuk belehelyezni magunkat ebbe, és gondolkodjunk el, hogy hol tartunk ebbe, mennyire vagyunk közel, vagy akár itt nagyon távol ettől, hogy mindent úgy, ahogy van, ahogy Isten igéje azt mondja, ahogyan arra Jézus hív, azt el tudom fogadni, hogy ez igaz. Felnőttként sokkal inkább küzdünk a kételjeinkkel, meg okosak vagyunk, megmagyarázzuk, azt mondjuk, hogy ez akkor máshogy volt, ezt nem gondolhatja Jézus komolyan. Isten törvénye nem lehet az, aminek le van írva. Hát gondolkodjunk már, nem ez a valóság. És igazából mélyen arra van szükségünk, mint az előbb a függésnél mondtam, hogy vissza kell fordulnunk, és vissza kell térnünk ebbe az állapotba, hogy mennyi, atyám, bár tele van a szívem mindenfajta kétségekkel, félelmekkel, kételkedéssel, okoskodással, még úgy gondolom, hogy mindent jobban tudok, meg sok mindent tapasztaltam, de végső soron vágyom arra, és szeretnék teljes bizalommal elfogadni, amit te mondasz nekem, és azt mondani, hogy te vagy a mennyei atyám, én pedig a te gyermeked, és bízom benned. És elfogadom, hogy amit te mondasz, az úgy van. Hogy ez mennyire egyszerű, és mennyire nem képes erre az ember magától, az mindannyiunk számára nyilvánvaló. Tudjátok, mi választ el bennünket ettől az állapottól a leginkább és a legmélyebben? Nem is az okoskodásaink feltétlenül, meg nem is a kételkedéseink, hanem az, ha azt gondoljuk, hogy Isten igazából nem egy jóságos mennyei atya, aki jót akar nekünk, hanem hazugságunkat hiszünk el Istenről. És azt gondoljuk, és a szívünk mélyén attól tartunk, hogy ő igazából nem is jó, vagy velünk nem jó, hogy nem fogad el, hogy nem az a Jézus, akit itt látunk a történetben, hanem valaki egészen más. Hadd erősítsem meg, hogy ez nem az igazság. Mert a mennyei atya Jézus Krisztusban a te szerető mennyei atyád, aki így fogad magához, és így ölel magához, mint ahogy Jézus ott és akkor a gyermekeket. Az utolsó dimenziója pedig ennek a tanításnak, amit ebből a tanításból, amiből a történetből Jézus tanít nekünk, az az, amit tesz. Megöleli a gyermekeket, rájuk teszi a kezét, és megáldja őket. Mindez, amit itt látunk, bár egy nagyon érzelmes és nagyon kedves kép lehet a számunkra, jóval több, mint csak, amit látunk. Egyrészt arra hív bennünket, hogy lehet, és Istennek kedves motiváció az, ha szeretnénk hozzá közel kerülni. Ez olyan érdekes ez a kép, nem? Mert hiszen Isten mindig jelen van. És ha a Szentlélek által a szívünkben él, akkor hova akarnánk még közelebb kerülni hozzá? De mégis egy olyan motiváció ez, ami kedves lehet az Istennek. Uram, szeretném, hogyha tapasztalhatnám, ha megélhetném azt időről időre, és például egy Isten tiszteleten is, hogy te közel jössz, hogy megölelsz, hogy megáldasz engem. Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag kell éreznünk a vállunkon egy kezet, amelyik megölel, hanem hogy teljesen valós és teljesen adekvát dolog, ha szeretnénk és vágynánk ebbe a közelségbe. És Istennek kedves, hogyha ezt kifejezzük neki. Jézus a tanítványoknak is ezt a fajta közösséget és közelséget ígéri. És ebbe nekünk is részünk van. Teljesen helyes és helyén való, hogyha szeretnél, ha akarsz ebbe a közelségbe kerülni, és ezt kifejezed Isten felé, még akkor is, hogyha ezt nem élhetjük meg mindig. Hogyha nem automatikus, hogyha eljössz a templomba, akkor itt lesz ez az ölelő közelség. De szabad és Istennek kedves az, hogy kifejezzük, Uram, szükségem van erre az ölelésre és közelségre. Főleg, hogyha férfi vagy, és keményebb ember, akkor lehet, hogy ez távol áll tőled. De hidd el, neked is szükséged van erre. Ebben az ölelésben és ebben a közelségben ugyanis gyógyulnak a sebeink. És hadd fordítsam végül ezt át, kedves gyülekezet, egészen földi síkra. Mert Isten országa közöttünk van, és Isten népe mi vagyunk, akik itt vagyunk. A gyülekezetnek pedig, gyülekezetben pedig helye van mindennek. És félreértés ne essék, ez nem egy programbeszéd arról, hogy innentől minden vasárnap tessék ölelkezni, és tegyétek egymásra a kezeteket, és úgy imádkozzatok, és folyamatosan áldjátok meg egymást. Gondoljuk csak el, hogy a mi kultúránkban, ahol ennek azért van egy távolsága, és van egy tartása, nem lehet-e, hogy Isten változásra hív bennünket ebben, és szeretné, ha a gyülekezet közösségében több lehetne ebből a közelségből. És tényleg nem szeretnék senkit hirtelen nagy döntésekre sarkalni e tekintetben, de gondold csak végig, hogy a környezeted, a házi csoportod, akiket ismersz és szeretsz, lehet, hogy rajtad keresztül Jézus meg akarja őket ölelni, meg akarja őket áldani. És lehet, hogy ezt szavakkal teszi rá általad. Lehet, hogy a hozzáállásodban, a magatartásodban jön ez az ölelés létre. Nem feltétlenül fizikai ölelést jelent, ugye értjük? De mi van, hogyha rajtad keresztül akarja megvigasztalni Jézus azt, aki egyedül van? És egyszerűbb lenne elmenni mellette, meg egyszerűbb lenne azt mondani, hogy ja, Isten áldjon, ami azt jelenti, hogy igazából nem akarok veled foglalkozni. Vigyük el magunkkal ezt a tanítást. Mi van, hogyha ez az ölelés, ez a kézrátétel, ez az áldás, ez rajtad keresztül történik meg? Nem csak a világban, nem csak a gyülekezetben ráadásul, hanem akár a világban és a környezetedben is. Isten adja meg nekünk, hogy tudjunk gyógyulni Isten jelenlétében, közelségében, hogy vágyjunk ebbe a közelségbe, hogy vegyük komolyan, hogy ez lehetséges, hogy tudjunk olyanok lenni Isten országa és a hit tekintetében, mint ezek a gyermekek, bevallva, elismerve a teljes függésünket Jézus felé, rácsodálkozva arra, hogy ő igaz, mindaz, amit ő mond, és legyünk eszközei az ő áldásának, az ő ölelésének a környezetünk számára. Mindezt pedig azért tehetjük, mert ő megváltott bennünket, ő megszerezte a mi bűneink büntetésének az árát, megfizette és megszerezte számunkra az örök életet, az üdvösséget, és ezzel a legnagyobb ajándékot hoztál a számunkra. Ezért örülhetünk, és ezért lehetünk hálások neki. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, ismersz és látsz bennünket. Látod, hogy hogyan érint bennünket a te igéd, az üzeneted. És kérünk, Urunk, hogy segíts rajtunk. Lehet, hogy szeretnénk már magunk mögött tudni a gyermekkort, és végre felnőni, vagy épp azt éljük meg, és azt érezzük, hogy igenis felnőttnek és erősnek kell lenni. És ellenállás van bennünk, hogy nem gyermekek akarunk lenni, hanem végre felnőttek és szabadok. Ha így van, Urunk, segíts bennünket megtalálni téged, és azt a biztonságot, amit csak te tudsz adni. Imádkozunk, Urunk, azokért közöttünk, akik nagyon is erre szorulnak, és beismerik azt, hogy egyedül tőled függenek, és nagyon nagy szükség van arra, hogy te legyél az, aki megöleled és megtartod és bátorítod őket, Urunk. Törzs be ezt a szükséget, és kérünk, hogy add meg a találkozást ezeknek a testvéreinknek is veled. És kérünk azokért is, akiknek teljesen idegen ez az út, és akik nem értik, hogy miért lenne erre szükség. Urunk, mindannyian szeretnénk hozzád kapcsolódni, akármilyen szükségekkel vagy háttérrel vagyunk is itt, és kimondani és megvallani az igazságot. Hogy Urunk, te jóságos mennyei atyánk vagy, te vagy a mi teremtőnk, te vagy Jézus Krisztus atya, aki Krisztusért szeretsz bennünket, és naponta vársz ránk. Köszönjük, hogy a te megváltott gyermekeid lehetünk. És köszönjük, hogy nálad van nem csak az életünknek a forrása, a válaszok a kérdéseinkre, de nálad van az a biztonság, és tőled jön az az áldás, amire szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki ebben az ölelésben és ebben a találkozásban megszabadítasz bennünket a bűneinktől. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, Urunk, és tégy minket valóban szabaddá. És kérünk azért, hogy lehessünk mások számára is így áldás a te ölelésednek, a te közelségednek a forrása. Add, Urunk, a te szeretetedet, a te jelenlétedet az életünkben. Imádkozunk, Urunk, most még közöttünk, a gyászoló testvéreinkért, hogy különösen is vigasztald meg őket. Imádkozunk az egyedülállókért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek olyan terheik vannak, amiket nagyon szeretnének itthagyni ebben az esztendőben, és nem továbbvinni. És kérünk, Urunk, a környezetünkért, a városunkért, az országunkért, a világért, amely ünnepli az új évet és köszönti, fogadalmakat tesz, babonákba hisz, és igazából nagyon fél. Szabadíts meg, Urunk, kérünk ezt a várost, ezt az országot és ezt a világot, ebből a félelemből, sötétségből és bizonytalanságból, és add, hogy az evangélium világossága eljuthasson minél több helyre. Mutasd meg magadat, szabadító Isten. Ezért kiáltunk most Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.